Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve 329. számú dicséretünk második versét énekeljük. Ez a második vers így kezdődik. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Keresség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Azokat az igéket olvasom most a Bibliából, az Új Szövetségből, a Máté evangélium a végéről, amikor Jézus megparancsolta a keresztséget. És hozzájuk menvén Jézus szólt nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és imén ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Ennek a Jézusi parancsnak engedelmeskedve kereszteljük meg ezt a kisgyermeket. Mielőtt ezt tenném, két kérdést intézek hozzátok szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztény anyaszent egyháznak. Ha így van, hangos szóval azt feleljük, akarjuk. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga és önként tegyen vallomást a gyülekezet színe előtt, a konfirmációban. Ha így van, hangos szóval azt feleljük, ígérjük. Jöjjetek, tegyünk most vallomást a mi győzedelmes hitünkről, és ennek foglalataként a gyülekezettel együtt mondjuk el az apostoli hitformát így. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Krisztus Jézus, aki elrendelted a keresztség szentségét, hogy itt állhatunk előtted. Köszönjük, hogy te magad adtál a szentség mellé csodálatos ígéreteket. És mi most szeretnénk ezekbe belekapaszkodni. Köszönjük, hogy azt mondtad, hogy velünk maradsz a világ végezetéig. Minden napon. Hadd értsük meg, hogy milyen ajándék ez. Miközben neveljük majd ezt a kisgyermeket, szülők, keresztszülők és az egyház. Miközben növekszik, hadd értsük meg, hogy milyen nagy lehetőség ez, hogy te velünk vagy minden napon. Köszönjük, hogy azzal a bizalommal lehetünk most itt, hogy ez igaz. És ezt a kicsi életet végig fogod kísérni. Figyelmes, gyöngéd szeretettel, gondoskodással. Áld meg a szülőket. Hadd tudjanak úgy élni ezelőtt, a kisgyermek előtt, hogy egyszer majd téged keressen, látva az ő életüket. Könyörülj a keresztszülőkön, hogy hadd lehessenek a kisgyermek élete mögött imádságos szívű, szent lelki háttér. És könyörülj ezen az egész gyülekezetem, hogy lehessünk mindig befogadó, közénk érkezetteket átölelő, szerető, előtted lélekben azokat hordozó gyülekezetté. Áld és szenteld meg, Urunk, amit cselekszünk, amikor megkereszteljük őt a te nevedben és a te nevedért. Amen. Mi a kicsi keresztneve? Borbála? Borbála, keresztellek én téged az atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevében. Amen. Maradj itt. A minden kegyelemnek Istene pedig áldja és őrizze meg a te életedet, hogy növekedj fel szüleid örömére, anyaszentegyházunk gazdagodására és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Foglaljatok helyet, ővele ki kell menni. Foglaljunk helyet, testvérek! Keressük ki a 162. számú dicséretünket, és annak énekeljük el első öt versét. 162. számú dicséretünk első öt versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Imbé jöttünk nagy örömben, felséges Isten. Thank you. segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott második levele, második részéből a mai napra rendelt Új Szövetségi Szent ige szakaszunkat, az első 12 verset. Tekintettel arra, hogy ez egy hosszabb ige szakasz, ülve hallgassuk kivételesen Isten igéjét. Kérünk pedig titeket, atyám fiai, a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére, és ami ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, hogy ne tántorítassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háborítassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön az el addig, amíg nem következik be elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki elleneveti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatva magát. Nem emlékeztek én, hogy megmondtam néktek ezeket, mikor még nálatok voltam? És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csak hogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor meg fog jelenni a törvény taposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisíti az ő megjelenésének feltűnésével. Akinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek. Azért, mert nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátja reájuk Isten a tévejgés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztathassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazság talanságban. Isten szent lelket tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket teremtményeit. Tőlünk pedig azt várja az Isten, hogy válaszoljunk az ő megszólító igéjére. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Dicsőítünk, szerető mennyei édesatyánk, mert kizárólag gondviselésed ajándékaként élünk. Figyelmes szereteted ajándékaként van kizárólag mindenünk. Köszönjük, hogy csodálatos ígéd, beszéded, te magad, felemel, ha elestünk, megtisztít, ha besározódtunk, reménységet ad bajban és küzdelemben. Hívunk, Urunk, hogy jöjj közel hozzánk igéddel és szent lelkeddel. Vigasztalj bennünket. Könyörgünk a közénk érkezett gyászoló testvérekért, akik drága szerettüktől búcsúztak. Urunk, ha Te nem törlöd le a könnyeinket, ott marad rajtunk. S ha Te nem vigasztalod meg a szívünket, lelkünket, értelmünket, akkor vigasztalhatatlanok maradunk. Légy irgalmas a vesztesekhez. Könyörgünk egy drága asszony testvérünkért, aki a halál mesdjéjén jár. Immáron emberi mérték szerint annak is a végén. Csak könyörögni tudunk hozzád, Urunk. Légy kegyelmes, irgalmas, szerető vele. Könyörgünk minden megtört szívűért, minden testi-lelki szenvedőért, minden vesztesért, minden elesett emberért, minden nyomorult és szegény életért. Könyörgünk minden lelki koldusért, minden gazdag szegényért. Légy könyörülő, keresd és találd meg őket, hogy gyógyító, felemelő, életet adó szavad eljuthasson szívük, lelkük, értelmük legmélyéig. És kérünk oly sokszor árva önmagunkért. Add, hogy közösségünk lehessen veled. Szólj hozzánk, Urunk, itt állunk előtted. Hallgatunk és figyelünk rád. Amen. Testvérek, az ige meghallására készülve az eddig énekelt 162. számú dicséretünk 7. versét énekeljük. Prédikáltasd szent ígédet, felséges Isten! Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott 2. levele 2. részéből, annak a 3. verse 1. mondatát. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a Szentírás, a Biblia önmaga kijelentése értelmében szó szerinti íge így van, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Ez az eredeti szövegben lévő ihletettség, ez azt jelenti, hogy mintegy az Isten szájából kilehelt. Azaz úgy tekinthetünk Isten igéjére, mint amit Isten a maga szájából kilehelt, maga mondta, mondatta ki az ő embereivel azt, amit üzenni akart. Éppen azért, mert a Biblia, a Szent Szöveg, a Szent Írás ilyen Istentől kilehelt, Isten szájából jövő, és az az egész Bibliára vonatkozó igazság, Éppen ezért minden Isten szájából kijövő ige nem csupán egy adott időben, egy adott élethelyzetben való válasza, tanácsa, segítsége, útmutatása volt Istennek, nagyon konkrétan, hanem egyúttal minden ígében ott van a profétikus jelleg. Éppen azért, mert Istentől való, és Isten nem azt látja csupán, ami mögöttünk van, s amiben élünk, hanem azt is látja, ami be fog következni, az eljövendőt. Mert kezében van az idő és a történelem. Ezért olyan különös könyv a Biblia. Ezért nem lehet félretenni, és nem lehet elfelejteni, és nem lehet azt mondani rá, hogy idejét múlt, hogy eljárt volna felette az idő. Mert aki kilehelte, aki inspirálta, aki adta, az úgy iratta meg a Biblia ígéit, hogy azok ne csupán akkor, amikor megfogalmazódtak, szóljanak nagyon aktuálisan, időszerűen és konkrétan, például egy megszületett új gyülekezetnek, hanem hogy Isten ígéi az idők végéig, ahányszor felhangzanak, újra és újra időszerűek legyenek. Ez a Biblia legnagyobb titka. Ezért nem tudjuk sutba dobni. Ezért minden erőlködésünk ellenére, akik a hátuk mögé szeretnék tudni, nem lehet a hátunk mögé tudni a Bibliát. Mert Isten szájából van, Istentől van. Ezért éppen aktuális ma is, most is. Nemhogy nem járt el felette az idő, hanem előtte jár az időnek. Ezért ott van az egész Bibliában a maga konkrét üzenete mellett a profétikus üzenete is, mind arra nézve, ami majd bekövetkezik a történelem során, az emberi élet során. Istennek voltak és vannak különleges emberei, akik ezt csodálatos módon tudják továbbadni, továbbmondani. Pál apostol egy kiemelt ajándék embere volt az Istennek, aki úgy tudott beszélni a korintusi, az efezusi, vagy éppen a római, vagy a galáciabeli gyülekezetekhez, és úgy tudta megírni a maga nagyszerű leveleit, amelyek a Biblia egy részét képezik. Hogy az akkor nagyon kellett annak a gyülekezetnek, hogy eligazodjon abban a világban, ahol él. És mégis úgy van megírva, hogyha a 21. században én felnyitom ezt a Bibliát, és olvasok belőle, akkor olyan, mintha aki írta volna, tudta volna, hogy mi fog itt bekövetkezni. Hát mert tudta. Pontosan tudta. Kedves testvérek, ez a napi ige, amit felolvastam előttetek, éppen ebben a kettősségében kiemelkedően csodálatos. Egyrészt, hogy megértjük, hogy mivel küszködött az a gyülekezet akkor ott, és mit válaszolt akkor ott nekik Pál apostol Isten lelke által vezetve, és azért csodálatos, mert szól nagyon konkrétan éppen itt és most nekünk. Mert testvérek, Isten igéje az nem korszerű, hanem mindig időszerű. Mindig időszerű. Ezért szegényebbek azok, akik Isten igéjét nem ismerik. Mert valami szent időszerű forrás kijelentéstől vonják meg az értelmüket, a lelküket és az életüket. A mai újszövetségi ige szakasznak lehetne ezt a címet is adni, hogy mindenkinek Istennel van baja. Furcsa cím lenne. De mégis így van. Ebben a felolvasott ige szakaszban pont ezt látjuk. Mindenkinek Istennel van baja. És mintha egy 21. századi, akár magyarországi jelenségnek látnánk a megírását. Mindenkinek Istennel van baja. A szabad elvűt zavarja Isten a maga törvényeivel és rendjével. A kapitalistát is nagyon zavarja az Isten, mert ő hisz a pénz és a tőke minden hatóságában. És ott van vele szembe a minden ható Isten. Zavarja a kommunistákat is, már az is baj, hogy van. Állandóan harcolnak ellene, miközben hivatalosan a dogma szerint szerintük nincs. Mindenkinek baja van Istennel, de ha nem megyünk olyan nagyon messzi, kicsit közelebb jövünk a saját életünkhöz, akkor azt látjuk, hogy úgy általában az embereknek is bajuk van Istennel. Azoknak is, akik egyébként nem hisznek benne. Ha valami baj történik, hogy engedhette meg az Isten? Ha valami tönkre megy, hát hogy nézhette el ezt az Isten? Hát ha van, hogy létezik ez? Vagy hogy létezik az? Az embereknek általában nagy baja van Istennel. És bizony még a keresztény embereknek is. Miért pont velem? Amikor egy keresztény ember nagy kereszteket hordoz, akkor az a baja az Istennel, hogy miért én velem? Miért nem azzal, aki hitetlen? Miért engem sújt az Isten? Mindenkinek baja van Istennel. Kedves testvérek, mi is vezetett ide? Hogy jutottunk ide, hogy tulajdonképpen így élünk, így gondolkozunk? Ez van benne a közhangulatban, a közszellemben. Vagy kimondják, vagy nem. Vagy megmerik fogalmazni, vagy nem. De az embereknek baja van Istennel. A világnak sokkal szebbnek kellene lenni, ha lenne Isten. Egy csomó bajt el lehetne kerülni. Igenis, bajunk van az Istennel. Pál apostol arról beszél, hogy a történelem halad egy úton, és ezen az úton haladva a történelem a vége felé megy. Ezt Isten igéje úgy fogalmazza meg, hogy Krisztus visszajövetele az utolsó ítélet felé megy. Ez van ebbe a mai ige szakaszba. És miközben ez megy, halad a történelem, Isten az ő igéjén, szolgáin keresztül keresi a mindenkori embert. Hogy elmondja neki a jó akaratát, hogy segítse, hogy boldogítsa az embert. Soha nem másért keres az Isten. És Istennek ezzel a csodálatos akaratával szemben, mondja az apostol, működik a bűn és a veszedelem félelmetes ereje. És azt mondja az apostol, hogy ez az Istennel szemben működő erő, ez úgy hat, hogy először ellene mond annak, amit Isten mond. Aztán fölébe helyezi magát Istennek. És azt mondja végül az apostol, hogy aztán beül Isten templomába, mintha ő lenne az Isten. Ellene mond, fölébe emeli magát, és végül Isten helyére ül. Kedves testvérek, ellene mond Istennek. Nézzétek, mennyire tele lettünk a 21. században ilyen élethelyzetekkel, hogy ellene mondanak Istennek. Csak egyetlen egy példát hadd hozzak elétek. A házasság a legalapvetőbb intézménye Istennek. Minden emberi együttélés, minden társadalom alapja, őssejtje. Amikor Isten megalkotta a férfit, Ádámot, akkor ezt mondta: szerzek néki társat, hozzáillőt, és hozzáillesztette Évát. Íme Isten így mondja: szerzek néki társat, hozzáillőt. És ez azt jelenti, hogy Ádám mellé csak Éva illik Isten szerint. Két Ádám nem illik össze Isten szerint. Két Éva sem illik össze Isten szerint. Hogy jutottunk el odáig, hogy miközben Isten ezt mondta, és mondja, eljutottunk fesztiválos fölvonulásokig, el egészen odáig, hogy vannak olyan keresztény templomok, ahol össze is esketik őket. Azokat, akik Isten szerint nem illenek össze. Most a legújabb, hogy szülővé lenni szülés nélkül. Amikor Isten megteremtette az embert, akkor az ember szót arra mondja ki, hogy férfi és nő együtt az ember. Férfi és nő együtt a szülő. Két Ádámot Isten nem tekint szülőnek. Sem két Évát. Látjátok, Isten mondott valamit, és mi kezd bekövetkezni? Az, hogy ellene mondanak Istennek. És észre se vesszük, hogy hogy leszünk ezekbe szellemi partnerek. Pál erről is beszél. Amikor azt mondja, hogy az értelmünktől való elfordítás által. Hogy eljutunk odáig, hogy a józan eszünkkel is szembe helyezkedünk. Csak sokszor mondják el, hogy úgy kell. Rengeteg ilyen példát lehet mondani. A tesszalonikai gyülekezet azt várta, hogy Jézus hamar visszajön. Azért gondolták ezt, mert megindul már akkor a keresztény üldözés, és rengeteget szenvednek. Családokat írtanak ki a kereszténységük miatt. Családfőket pusztítanak el. Ez már a keresztény üldözés kezdete. És úgy gondolták ezek a tesszalonikabeli keresztények, hogy Isten ezt az igazságtalanságot, ezt a hamis dolgot sokáig nem fogja elnézni, mert nem nézheti el az igazságos Isten. A bűnnek ezt a topzódását nem fogja sokáig elnézni az Isten, tehát jön a vég, jön a Krisztus visszajövetele. És Pál józanítani kezdi őket. És azt mondja, hogy ne a saját szenvedésetekből, ne a bűn tombolásából gondoljátok meg, hogy mi hogy lesz, hanem Isten kijelentéséből. Mit mondott Isten? Mi fog bekövetkezni a vég előtt, a Krisztus visszajövetele előtt? Azt mondja az apostol, hogy megelőzi azt egy nagy szakadás az embervilágba. És a bűn emberének, az Antikrisztusnak a megjelenése. Egy nagy szakadás. Vajon mire gondolt Pál? Mi lesz az a nagy szakadás, ami az utolsó idők jeleként megelőzi a Krisztus visszajövetelét? Nagyon érdekes, hogy a 20. században már elkezdődött az a fajta gondolkodás, éles elméjű, emberek tollából megfogalmazva is, akik ezt a bibliai igazságot, amit Pál 2000 évvel ezelőtt leírt Isten lelke hatására, mint egy az Isten szájából kilehelt szóként. Keresik, mert érzik, hogy valami nagy szakadás előtt áll az egész emberiség. Valami szörnyűségesen nagy baj előtt. És ezek az éles elméjű gondolkodók egészen különleges könyveket jelentetnek meg elsőrenden az Amerikai Egyesült Államokban. Próbálják végig gondolni erről a bibliai igéről nem is tudva, de érezve, a jelekből felfogva, hogy az emberiség egy egész különös úton halad, és ebből valami nagy baj lesz, de hol fog megszakadni, hol fog robbanni, hol fog igazán szétmenni, ők nem tudják pontosan, hogy mi ez, mi tudjuk Isten igéjéből. Minek a mentén fog ez bekövetkezni, és van, aki azt mondja, hogy a kultúrák harca lesz ez. A végső nagy harc az lesz, amikor a kultúrák egymásnak fognak feszülni. És ebben a nagy egymásba feszülésbe szétrobban az embervilág élete. Ez lesz az utolsó nagy szakadás. Így gondolkodik Fukuyama például. De vannak, akik azt mondják, hogy nem, az a nagy szakadás vallások háborúja lesz. Igazából a nagy törésvonal az emberiség életében ott húzódik. És ha ez a szakadás létrejön, akkor ennek mentén jön majd létre. Szóval sokan érzik ám, hogy valami nagy baj van, és hogy valamiképpen rossz irányba megyünk. Hogy az emberiség arra felé tart, amiből jól nem jöhet ki. Csak vesztese lehet. Testvérek, nekem teljes meggyőződésem, hogy többé a hagyományos értelembe vett világháború biztosan nem következik be. Az a bizonyos szakadás nem így fog bekövetkezni. Mindenképpen jól érzékelik, akik a kultúra és a vallás felől tapogatják a lehetőséget. De Isten igéje mélyebbre enged bennünket ebben a kérdésben. Isten igéje azt teszi számunkra világossá, hogy a szakadás, az értelem, a különböző értelmek, a különböző szellemi, lelki műveltségek mesdjéjén fog bekövetkezni. Isten igéje ezt egészen sajátos módon úgy nevezi, hogy az ó ember és az új ember között. Nem Solohovról van persze szó, hanem az Istentől újjáteremtett értelmű ember és az enélkül élő ember kultúrája, vele együtt járó erkölcse, mögötte lévő hite együttesen mozgatja majd azt a feszültséget, ami a műveltség repedésében egyre mélyebbre menve végül feloldhatatlan ellenséggé, ellenféllé formálja őket. Egyszerűbben mondom, a megtéretlen értelem erkölcse minden következményével és az Istenhez fordult és újjáformált értelem erkölcse. E kettő közt lesz a kibékíthetetlen ellentét és végül a végső szakadás. A bűnös ember nem válthatja meg magát. Sem neveléssel, sem fejlődéssel, sem haladással. Ugyanakkor az emberi gonoszság fejlődik az emberi képességgel együtt. A mindenségben már ott lévő mélyrepedés az ó és az új ember között nem fog elmosódni, sőt, halálos ellentétté fokozódik. Megint megpróbálom másként megfogalmazni, mert a bőrünkre megy, meg a gyerekeinkére, meg a jövőnkről van szó. Csodálatos könyv ez a Biblia. A krisztusi új ember, újjászületett ember képviseli Krisztus örök rendjét. Az óemberről azt mondja a Biblia, ő pedig az antikrisztusi rendetlen rendeket képviseli. Ahol majd a jog fölé kerül az igazságnak. Nem látjátok sokszor? Van az igazság, és van a jog. És ahelyett, hogy kart karba öltve mennének, a jog fölé kerül a nyilvánvaló igazságnak. Ahol az erkölcs nem lesz többé, ahol hamis békék rettegésében fognak élni az emberek. Az egyik oldalon lesznek majd a megtért értelmű emberek, a másik oldalon a megtéretlen értelmű emberek, és mindenki megtermi a maga gyümölcsét, mondja Isten igéje. A krisztusi váltságban megújult értelmű ember, és vele szembe a bűnt elfogadó, azt megmagyarázó, majd végül megszépítő értelmű ember. Itt lesz a nagy hasadás. Az ige második és befejező üzenete így szól, ennek részeként, hogy működik már a törvényszegés titkos bűne. Különös megfogalmazás. Működik már, mondja az apostol, a törvényszegés titkos bűne. Különös beszéd. Pál ezt úgy magyarázza, hogy a gonosz, a Biblia szövege szerint az antikrisztus, aki Krisztus ellen van, gyűlöli Krisztust, és gyűlöli az ő népét. Néha egészen szent öltözetbe öltözve, egy félelmetes szellemi fegyvertárral működik. Félelmetes fegyvertárral. Isten törvényes rendje ellen dolgozik. És Isten törvényes rendje ellen úgy tud dolgozni, hogy megnyer magának megtéretlen értelmeket. Akik az igazságtalanságot magasztalják. Akik a hamisságba gyönyörködnek, mondja az apostol. Nem félelmetes dolog ez? Azt mondja az apostol, hogy a propagandájukkal elhitetik az embereket. És az emberek hisznek nekik, és az emberek döntően utánuk mennek, és az embereknek ez lesz a pusztulása. Az evangélium nem kellett, mert az van az egyik oldalon. A hazugság igen, az van a másik oldalon. És Isten azt mondja, hogy rendben van, hát ha kellett a hazugság, és nem kellett az evangélium. Legyen tiéd. Borzalmas dolog. Isten azzal bünteti az ellene való vétket, hogy engedi beteljesedni. Engedi beteljesedni. Én azt mondtam, szerzek néki társat, hozzáillőt. És Ádám mellé Évát adtam. Te azt mondod, Ádám mellé odaillik Ádám. Ám legyen. Ám legyen. Nagy általánosságban az egész világra jellemző egy ordító igazságtalanság. Az igazság folyamatos arcul csapása. A hazugság közbeszéddé való válása. És ehhez az óember értelmiség asszisztálása, média guruk igazolása. Mások cinkos vagy cinikus közönye. Félelmetes példa volt, testvérek, a ma bizonyos magyar miniszterelnök, aki egyszer elmondta, hogy nem csinált semmit, hazudott éjjel, nappal és este. És megszólalt a magyar értelmiség egy része. És nem azt mondták, hogy hát bizony, köszönjük, hogy bevallotta. Hanem először megmagyarázta, aztán megszépítette, elfogadtatta a néppel, végül dicsőítette. Nincs itt valami baj? Nincs igaza az apostolnak? Tökéletesen igaza van. A szakadék egyre nő. Működik a törvényszegés titkos bűne. Kedves testvérek, befejezem azzal, hogy miért mondta el mindezt Pál apostol 2000 évvel ezelőtt, és miért kell elmondani 2000 év után újra. Bizonyára nem azért, mert ráért az apostol és írogatott, és ez jutott éppen eszébe. Nem bizony, testvérek, hanem azért, hogy megértesse a gyülekezetekkel, megértesse a keresztény közösségekkel, megértesse az Istenben komolyan hívő emberekkel, nem a blablázó mesekeresztényekkel, meg mesehívőkkel, nem azokkal, hanem azokkal, akik igazán az övéi, megértesse, hogy milyen hihetetlen feladat vár rájuk, hogy milyen óriási a felelősségük, hogy milyen nagyra méltatott szerepük van, mert kedves testvérek, amit nem értett meg az a gyülekezet, hogy hogy létezik, hogy nem jössz vissza Jézus, és nem csapsz szét ezek között, és nyeled és tűröd ezt az igazságtalanságot. Mikor lesz már vége? Azok nem értették, hogy azért nincs még vége. Éppen, hogy Isten gyermekei, az újjászületett szívű és értelmű gyermekei, az újjászületetlenek között végezzék életmentő, életre segítő, gyógyító, senkihez nem hasonlítható munkájukat. És ehelyett van egy tespet kereszténység, ehelyett van egy önmagába kimerült, elfáradt és erőtlen kereszténység itt Európába. Egy maga tehetetlennek látszó közösség. Miközben ahogy feszül és megy, múlik az idő, annál inkább szüksége lenne Istennek élő, hitű, igazi keresztényekre, Krisztus követőkre. Mert az ítéletet mi tartjuk fent. A kegyelmi idő kizárólag a keresztények miatt tart. Hogy el ne vesszen a fiam, a menyem, a gyerekem, az unokám, és egyszer el ne vesszek én is. Nem Istennel van a baj, hanem velünk, hívő keresztények. Kell. Velünk van a baj. A 21. század legnagyobb értékei az igazán keresztények lesznek. A legnagyobb kincsei Isten akaratából mi leszünk. Te. És én. Nem a hangos zenét istenkedők, nem az üresen kongó celebek, nem a politikusok, nem a meggyőződéssel hazudozók, hanem a keresztény ember, a krisztusi ember, az újjászületett ember. Te. Nekünk kell hozni a zajba a csendet, a bűzbe Krisztus illatát, a hazugság özönbe az igazság szavát, a sötétségbe a fényt, Krisztust, és a halálba az életet. Te vagy az. Te vagy az. Nem utogass se a világra, se senkire. Ha már látod azt, amit oly sokan látnak, és amit Isten az ő igéjében megírattatott, és ímé most neked is hirdettetett, nem utogass senkire. Te vagy az az ember, akire Isten számít. Te kell lesz neki. Fontos vagy neki. Nem nélküled akarja Isten menteni a világot. Benne az embert, az életet. És valóban legvégül a vég csak miattad késik. De nem érted, hanem ő érettükért. Mert Isten nem akarja, hogy egy is elvesszem, egy se. Hanem azt akarja, hogy megtérjem és éljem. Te vagy kiválasztva, hogy ebben segítsd az Isten munkáját. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy a magad képére és hasonlatosságára teremtettél bennünket, s alig tettél kisebbé önmagadnál. Köszönjük, hogy mi vagyunk a te ikonod, arcod, képed, de nem önmagunkban, hanem veled. Szeretnénk az emberek között, mint a te képviselőid járni. Szeretnénk a te képedet hordozni. Szeretnénk segíteni. Ezért segíts rajtunk, Urunk. Tégy bennünket a te lelked által igazán a tiéiddé. Hogy ne csak a magunkét mondjuk, hanem végre a tiédet is. Ne csak önmagunkat képviseljük, hanem sokkal inkább téged. Urunk, alkalmatlanok vagyunk rá, és egészen méltatlanok. Ha te nem könyörülsz rajtunk, maradunk csak azok, akik vagyunk. Mikor sokkal többre szeretnél elhívni bennünket. Köszönjük mindazt, amit elmondtál, és légy kegyelmes hozzánk, hogy a lelkünk vágyakozva mozduljon feléd. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet. és hallgassuk meg testvérek a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Örömmel jelentem, hogy gyülekezetünk időszakos újságja ismét megjelent, ez a hírmondónk. Az istentisztelet végén szeretettel adjuk ajándékba a kijáratnál szolgálatot teljesítő presbiterek kezéből vehetjük át. Jövő heti alkalmainkat jelentem, kedden délelőtt 10 órakor asszonyóra, este 6 órakor férfi bibliaóra, tehát jelzem a férfiaknak, hogy a nyári szabadság után kezdődnek újra a férfi bibliaórák, minden férfi testvérünket hívjuk, tehát kedden este 6 óra. Szerdán 7 órakor énekkari próba, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti istentisztelet, csütörtökön este 6 óra a fiatalabbik ifjúsági közösség bibliaórája, pénteken este 6 órakor a felnőtt ifi közösségi alkalma van. Vasárnaponként 10 órakor van az istentisztelet, ugyanebben az időben gyermek istentiszteletet is tartunk, és gyermek megőrzést is vállalunk. 11:30-tól a kórus próbál. Kiküldtük őszi körlevelünket, ebben van egy beszámoló a mögöttünk lévő időről, aztán a terveinkről is számot adunk a testvéreinknek, és elhelyeztünk minden borítékbe egy csekket is, kérjük a testvérek segítségét. Gyászoló testvérek vannak közöttünk, az elmúlt héten kísérték el szeretteik Árpási Istvánné testvérünket, aki 64 esztendőt élhetett. Isten adjon vigasztalódást a hátramaradottaknak. Az elmúlt héten kísértük el Berta Zoltán presbiter testvérünket is utolsó földi útján. 65 esztendőt élhetett. Kevesen tudták róla, hogy református lelkipásztor családban született. Szakmája szerint magas építő mérnök volt. Mint a presbitériumunk tagja, különösen is sokat dolgozott a templom átépítésekor, ahol szakmai tanácsaival részt vett a legszűkebb vezető munkacsoportba. 4 gyermek édesapja, élete utolsó éveiben több műtéten is átesett, majd súlyos betegsége áttételeződött. Zoltán testvérünk a Jézus Krisztusba vetett hitéről vallomást téve ment el közülünk. Így nem csak életéért, de üdvösségéért is hálás szívvel búcsúzunk tőle, és emlékezünk rá. Jelentem, hogy október 16, 17 és 18-a csendes hétvégét tartunk a kisifi számára Mátraházán, a 14 és 18 éves és a köztelévő korosztályos fiataloknak. Jelentkezni a lelkészi hivatalba, ifjú Takaró Tamásnál lehet. Végül az egyik hittancsoport vezető kérte, hogy hirdessem, hogy az óvodás hittanra jártak, és a kis hittanra járt gyermekeinknek a szüleit arra kérjük, időpont egyeztetés miatt, hogy most közvetlenül az istentisztelet után a gyülekezeti teremben találkozzanak a hitoktatóval. Istentiszteletünk végére érkeztünk, a himnusz éneklése előtt a megkezdett 162. számú dicséret utolsó 9. versét énekeljük. Áldott vagy te magas mennyekben, felséges Istent!